Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
Menyegző címmel tart bemutatót a Nemzeti Táncszínházban Feledi János és a Feledi Projekt. A kisteremben február 13-án este 7:30-kor kezdődik az előadás. Somodi Evelin interjúját hallják.
Esemény.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem idén is megrendezi a Tehetség Napja című programját február 11-én a Zeneakadémián, ahol kiemelkedő diákjainak fellépésével, nyilvános órákkal, előadásokkal mutatja be az érdeklődőknek a zenei felsőoktatás és tehetséggondozás legjobb gyakorlatait. A program célja, hogy a közönség képet kaphasson az egyetem hétköznapjairól, a tanórákról, a koncert életről, valamint az, hogy sok esetben először találkozhasson olyan tehetségekkel, akik pár év múlva akár a zenei élet kimagasló szereplői lehetnek. Az idei programok között lesz a Zeneakadémia tehetsége és a Liszt Ferenc Kamarazenekar két koncertje, amelyeken többek között Bach és Vivaldi műveit játsszák. Bemutatkozik egy-egy klarinétos, zongorista és trombitás növendék, akik jeles nemzetközi versenyeken kaptak díjakat. Az elektronikus zene média művészet szakirány mások mellett egy laptop zenekarral készül, amely szabadtéren és közösségi helyeken rögzített hangokból alkotott rövid kompozíciókat játszik. Egy végzős muzikológus hallgató pedig egy zenetudományi előadással várja az érdeklődőket, bemutatva a 18. század második felének zenekedvelőit és a kapcsolódó társadalmi látképet. A Zeneakadémia szakszofon együttese, mások mellett Bach és Ravel műveinek átiratával, a Népzene tanszék a magyar mellett néhány szomszédnép muzsikájával lép közönség elé. A Jazz tanszék triója jazz standardekkel, az énektanszék hallgatói ismert és kevésbé ismert áriákkal, a legfiatalabbak a tanító rendkívüli tehetségek képzőjének különböző hangszeres tanulói pedig többek között Sibelius, Dvorzsák és Schumann kompozícióival készülnek. Pálfi Csaba klarinét művész és Bársony Péter brácsa művész, az egyetem oktatói egy-egy nyilvános órát tartanak, a Zeneakadémia nagytermének Voigt orgonáját pedig Szabó Balázs a szakirány vezetője mutatja be a közönségnek, a tanszak hallgatóinak legjobb vizsga előadásaival. A programsorozat zárásaként este Kovács Péter hegedűművész és a Zeneakadémia vonós zenekara lép fel a nagyteremben kamarazenekari ritkaságokkal. A középpontban különböző korok és nemzetek táncai állnak. A programra és az esti hangversenyre külön-külön kaphatóak jegyek a Zeneakadémia honlapján és jegypénztárában. A Tehetség Napja című program tehát február 11-én lesz a Zeneakadémián.
Fesztivál.
A gyerekeket és a kisgyermekes családokat várja az Óbudai Danubia Zenekar az 5. Kalandra Fül nevű klasszikus zenei, gyerek és családi fesztiválja február 24-én a Budapest Music Centerben. A fesztiválon az idén először a koncertek, hangszerbemutatók mellett egy színházi produkciót is láthatnak a fesztiválozók, valamint két koncertet a siketek és nagyok hallók számára akadálymentesít a zenekar. Az egynapos fesztivál házigazdája a Danubia Zenekar, a fesztivál művészeti vezetője pedig Hámori Máté karmester, a zenei utánpótlás nevelés kiemelkedő alakja. Európai szinten is ritkaságnak számít a kifejezetten a fiatal korosztályt célzó klasszikus zenei esemény. A fesztivál azon túl, hogy értékes információkat, minőségi zenei élményt nyújt, fontos szerepet tölt be az énekzene és hangszertanulás megkedveltetésében. A tájékoztató szerint a Danubia Zenekar ifjúsági előadásain ebben az évben Beethoven és Mozart zenéjével, valamint brácsára írt művekkel ismerkedhetnek kicsik és nagyok, de idén először egy hangjátékot, az Örkény Színház Csoda és Kósza előadását is megnézhetik a fesztiválra ellátogató családok. A Kalandra Fül Fesztiválon a Beethoven projekt keretében siketek és nagyot hallók számára tesznek átélhetővé két koncertet, rezgés továbbító eszköz, ez esetben lufik segítségével. Így a hallássérült gyerekek és felnőttek is részesei lehetnek a közös zenei kalandnak. A fesztiválon kísérő programok is várják a zenekedvelőket, az Art Classic Harangegyüttes Harangoznak délre című koncertjén ismert népdalok, gyermekdalok és mesezenék csendülnek fel, amelyek harangzenei átiratait idősebb Lajhó Gyula, az együttes művészeti vezetője készítette, a Szigetkék alkotóműhely foglalkozásán pedig játékos, kreatív gondolkodásra ösztönző, különböző képző és iparművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Irány a zselic a hidegebb évszakokban is. A Dunántúl déli részén a Balatontól a Dráváig terül el a zselic festői dombvidéke. Kevés olyan hely van Magyarországon és a kontinensen is, ahol annyira alacsony lenne a fényszennyezés, mint a zselic vidéken. Épp emiatt a zselici távvédelmi körzet területén kapott helyet a zselici csillagpark, a park erdői között gyalogos tanösvények vezetnek az itt kialakított multifunkcionális csillagvizsgálóhoz. A komplexumban távcsőkupola várja a látogatókat, filmvetítéseken is részt vehetünk a planetáriumban, de a csillagászati témájú kiállítások keretében felfedezhetjük többek között a naprendszert, továbbá meteoritokat is vizsgálhatunk. Bőszénfa szívében 1300 hektáros birtokon fekszik a bőszénfai szarvasfarm. A gazdaság közel 2000 nagyvadnak, gímszarvasoknak, vaddisznóknak, dámvadaknak, muflonoknak és őzeknek ad otthont. A vadfarm épületeiben többféle kiállítást is megtekinthetünk. Trófeagyűjteményt és hullott agancsokat vehetünk közelebbről szemügyre, továbbá az agancs növekedésének sajátosságaiba is belepillanthatunk. A flóra és a fauna sokszínűsége mellett a zselic kulturális értéke is Magyarország egyik legértékesebb célpontjává emelik ezt a vidéket. Kaposvártól mindössze 8 kilométerre Senna község központjában található ugyanis az ország első Európa-Nosztradíjas falu múzeuma. A kezdeményezést még 1978-ban hívták életre, a Somogy megyére jellemző, egyedülálló, talpas favázas népi építészet emlékeinek megőrzése céljából. Így a belső Somogy falvaiból telepítettek át épületeket, megőrizve azok eredeti elemeit és berendezési tárgyait.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az évszázad bankrablását 1972. márciusában hajtották végre New Yorkban. Alig fél óra kellett hozzá, hogy a két férfi átpakolja a pénzt egy málhazsákba, majd kisétáljon az épületből. Sofőrjük egy pillanatra lehúzódott, a rablók beszálltak, és elindultak a több mint 3,5 millió dolláros zsákmánnyal. Az egyik bankrablót még aznap elkapták a rendőrök, 21 évre börtönbe került. A sofőr másnap önként jelentkezett, 8 évet ült, a harmadik férfi pedig eltűnt, ahogy a pénz is. Amerikába és a francia borvidékre is elviszi az olvasóit Bánovics Attila krimie, az Espany bankrabló, ám a történet Magyarországról indul. A szerzővel készült egyik interjúban azt olvastam, fontos volt számára, hogy a főszereplője, aki ugye itt egy bűnöző, mindenképpen okos legyen. Vajon miért? És miért viszi vissza karaktereit a távoli múltba, a 60-as évek Magyarországára?
Azért, mert engem érdekel, én szeretem az ilyen a múlt sötét titkait feltáró nyomozós sztorikat. Szerettem volna olyan könyvet írni, amit én is szeretnék olvasni. Engem az érdekel, hogy valami történik a múltban, nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, és akkor megpróbáljuk kideríteni, kinyomozni, feltárni ezeket az esetleges összefüggéseket. Ilyen módon be lehet mutatni valakit gyakorlatilag a fiatal korától kezdve, meg azt a kérdést is felveti legalábbis bennem, hogy valaki, aki egyébként nem néz ki bűnözőnek, vagy nem olyan életet él, nem úgy indul az életben, hogy az lesz, aztán mégiscsak az lesz. Ez egyfajta kettősség, hogy akkor ő most egy rossz ember, vagy jó ember, ez végig kíséri az ő történetét ebben a könyvben, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. Hogyan nézzünk ő rá?
Fontos, hogy bemutasd ezt a fiút, aki elindul, vagy őket ketten, akik elindulnak az ország határon át.
Ugye, mivel bankrablóról van szó, természetesen van egy bankrablás ebben a történetben, amely 1972-ben történik, és ez a két szereplő, vagy hát az egyikük a főszereplő, ő az Espany bankrabló, ők az 1960-as években indulnak el Magyarországról, úgy döntenek, hogy nem akarnak a szocializmusban élni, és nekiindulnak a Vasfüggönynek nyugat felé, és hát ezek értelmiségi emberek, tehát egyetemet végzett emberek. Picikét rímel egyébként szerintem a mai korra, ma is nagyon sokan neki indulnak, persze ma már nincsen vasfüggvény, szóval ma már ez nagyon könnyű.
Te is Ausztriában dolgozol.
Mert én magam is ebbe a kategóriába tartozom pontosan, hogy akkoriban ez egy kicsikét más volt. És ez a része egyébként a történetnek szerintem egy elég izgalmas rész, amikor ők neki indulnak ennek a vasfüggönynek. Nagyon sokat kutattam utána, meg szerencsém volt, hogy annak idején újságíróként jártam is ezen a területen, ami nem sokat változott. Tehát maga a műszaki zár, az már természetesen nincs meg, de a természet része, tehát az erdő az olyan most is, mint amilyen akkor volt, vagy lehetett. Szóval ők egy jobb élet reményében elindulnak, nyugatnak. Aztán, ahogy az lenni szokott, egy csomó véletlen esetlegesség történik az életükben, amelyre ők reagálnak, és végül ott kötnek ki, hogy bankrabló lesz belőlük, alig 6 évvel azután, hogy kikerülnek nyugatra. És amivel kezdtük a beszélgetést, tehát hogy ezek okos emberek, tehát hogy itt egy okos bűnözőről van szó, ez engem egyébként azért érdekelt, mert újságíróként nagyon sok bűnüggyel foglalkoztam, és az alapvető tapasztalatom az az volt, hogy a bűnözők túlnyomó többsége az nem okos. És ez engem érdekelt, hogy hogy csinálná valaki, aki tényleg okos, aki képes több lépésre előre is gondolkodni, és hogy aztán hogyan működik az a való életben, úgy idézőjelben a való életben, persze nyilván ez egy elképzelt történet, hogy mi van akkor, amikor történik egy csomó olyan minden, amire ennek ellenére nem számít. Tehát olyas valaki, aki több lépésre is képes előre gondolkodni, és mégsem az történik, amit ő kitalált magának, hanem valami teljesen más.
Mondod, hogy 6 évvel a határátlépés vagy a szökésük után rabolnak bankot, de hát volt egy fölívelő korszakok. Szóval ők sikeres vállalkozók lettek, ezt még szerintem elmondhatjuk, és mentségükre legyen, fölépítettek valamit külföldön, a viszonyokat nem ismerve, csak ugye volt egy kis adó probléma. Tehát, hogy ha okosak, akkor tulajdonképpen jól menedzselhették volna az életüket.
Így van, de ez ilyen szempontból egy tipikus magyar történet.
Igen.
Valakinek megvan az esze, a képessége ahhoz, hogy sikeres ember legyen, akár egy másik országban is, és aztán előjön ez a csináljuk meg okosba, idézőjelben mondom, vagy oldjuk meg okosba történet, és ők is ebbe esnek bele, ezekbe a kulturális különbségekbe. Tehát egy kicsit ilyen magyaros mentalitással állnak neki az élethez, amely egy darabig ideiglenesen sikerre viszi őket, de aztán elbuknak ebben, és valóban először, amikor megérkeznek ők végül is Amerikába, akkor ők sikeres vállalkozók lesznek egy darabig, de nem a játékszabályok szerint játszanak.
Az jutott eszembe, hogy lényegében ez egy menekülés sztoria.
Igen, az ő sztoria, tehát az Espany bankrablónak a sztoria, az kicsit ilyen road movie. Valóban ez tökéletesen megfogtad benne az egy szóban, hogy menekülés, amely aztán, hogy is mondjam, tükröződik is abban, amikor megpróbálják a nyomozók kinyomozni utólag, hogy mi történt ővel az életében. És ez is egy jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ő karakterét lássa az ember, tehát hogy ő egy pozitív hős, akit a rossz emberek üldöznek, és ő próbál elmenekülni, vagy egy negatív hős, aki folyamatosan átver mindenkit, és ezért muszáj neki menekülni. Tehát ezt a fajta karakterbeli feszültséget is megteremti, meg hát érdekessé teszi, olvasmányossá teszi a történetet, mert az mindig érdekes, hogyha valaki fut valami elől, és menti az életét, menti a mindenét. Ezt a történetet a könyv szerint ő maga meséli el, tehát az is egy kérdés, ami végig ott lebeg, hogy ő most őszintén mesél erről a történetről, vagy még mindig ebben az átverésben van benne.
Miért nő a nyomozód? Az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen férfias sztori.
Nagyon rátapintottál a lényegére, mert a legelső változatában a könyvnek ez a nő, ez még férfi volt. Tehát végigértem az egészet, és aztán így végig gondoltam, hogy túl sok a férfi ebben a történetben. Muszáj, hogy legyen benne. De ez nem ilyen szexista dolog, tehát nem ezért, mert egyszerűen szebb akkor, hogyha van benne nő. Arról nem beszélve, hogy ő a másik főszereplője, az Espany bankrabló az egyik főszereplője történetnek, a nyomozó, aki megpróbálja kideríteni a vele kapcsolatos igazságot, ő a női főszereplő, és ez megint rengeteg lehetőséget ad. Nekik van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk, úgyhogy ez is egy csomó sztorit hoz aztán magával. Nagyon sokszor egyébként a karakterek hozzák a sztorit, tehát hogyha elképzelsz magadnak egy embert, annak bizonyos jellemvonásait, akkor elképzeled, hogy ő bizonyos szituációkban hogyan viselkedne, és ebből már jön a történet is.
Azt mondtad, hogy van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk ennek a nyomozónőnek, van egy kapcsolata a bankrablóval, és van a francia majdani könyvszerzővel is.
Igen, az egyik ugye egy nyomozásos kapcsolat, tehát nyomoz utána, de azért úgy nyomoz utána, hogy ők, ez a könyvből kiderül, ezzel nem árulok el titkot, hogy ők egyébként a magánéletből is ismerték egymást. A másik kapcsolat az pedig már ugye évtizedekkel később történik, amikor egy munkakapcsolatban van úgymond a könyv képzeletbeli írójával, és közöttük is van egy ilyen erőteljes kapcsolat. Tehát itt az alaptörténet az az, hogy napjainkban van egy párizsi újságíró, aki felfedezi ezt a sztorit, hogy volt itt egyszer egy ilyen, hogy eszpani bankrabló, Dél-Franciaországban élt itt valaki, és ő megpróbálja kideríteni, hogy pontosan mi történt, és ő írja ezt az egész történetet. Mindig ott lebeg a könyvben, hogy az, amit ott hallunk, látunk, olvasunk, az tényleg úgy történt-e meg, ahogy ezt a szereplők elmondják. Miközben egyébként mindenről van a könyv története szerint feljegyzés, hangfelvétel, gyakorlatilag szinte minden, amit az ember akar ahhoz, hogy kiderítse az igazságot, aközben mégis felmerül állandóan a kérdés, hogy akkor az tényleg úgy van-e.
100 kiló lopott pénz, 20 év és egy kisvárosi detektív. Bánovics Attilával beszélgettem az Eszpáni bankrabló című krimiéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.